a mi segítségünk és Isten tiszteletünk egy szentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Lukács evangélium a 9. részéből, a 23. verstől a 27. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Azután így szólt mindnyájunkhoz Jézus. Ha valaki én utánom akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi. Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, a atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halál, amíg meg nem látják az Isten országát. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, áldjuk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, végtelen jóságodért, szeretetedért, amivel szüntelenül körülveszed az életünket. Köszönjük, hogy mi is a te népedhez tartozunk, a te tanítványaid lehetünk. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket magadnak, hogy a te utadon járva áldást és örök életet nyerjünk. Légy áldott minden jókodunkért. Meghajtjuk előtted a fejünket és a térdünket, és mi is azt énekeljük, azt harsogjuk, hogy szent a te neved, te vagy egyedül méltó a dicséretre, az imádatra és a hódulatra. És amikor eltakar bennünket ennek a világnak a mulandósága, kérjük szépen, hogy bocsáss meg ezt a lelki magságunkat. Vedd el a szemünkről a pikket és a hájúot, és az, hogy egyedül téged lássuk. Most is ezért könyörgünk, hogy küldd el hozzád a szent lelkedet, és a szent élet által légy közöttünk. Szenteld meg az Isten tiszteletünket, és akkor értsük a szívünket, hogy tűzálni a te beszédedet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Igehirdetésre készülve a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első versét, és az ének után menjenek majd ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletre.
Thank you.
Zsoltárnak a második verséből, de felolvasom a századik Zsoltárnak minden versét is nagyon köri, ez a Zsoltár hallgassuk meg minden versét. Hálaadó Zsoltár! Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapui hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Foglaljuk be a helyünket. Ahogy említettem már, a századik Zsoltáról szól a mai igehirdetése, különösképpen is a második versről. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ezt a kicsi Zsoltárt a hála áldozat alkalmával énekelte a gyülekezet. Mégpedig úgy, hogy először a kapunk kívül állt a nép, és akkor elénekelték az első három verset. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Azután a papok feleltek az éneklésre a negyedik verssel. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Itt azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, az tulajdonképpen az Isten tiszteleti szolgálatot jelentette. Azt, amit az áldozattal mutattak be az élő Isten előtt. A gyülekezet testvérisége abban áll, hogy mindenki, a legszegényebb és a leggazdagabb is, egyformán lehet az ünneplő gyülekezetnek a tagja. Közösen újonhatnak az Úrnak. Nagy dolog, hogy az Úr gyülekezetében nincs különbség ember és ember között. Mindnyájan testvérek vagyunk. Ezt hallották ők akkor, és ezt halljuk Krisztusban, mi is azóta is. Miért vagyunk az Úr népe? Izrael népe ezt úgy fogalmazta meg, hogy azért az Úr népe, mert Isten kiválasztotta őket Ábrahámtól kezdve. Azután pedig azzal folytatták, hogy azért az Úr népe, mert Isten kiszabadította őket az egyiptomi fogságból, és azóta is napról napra megőrzi a választottat. Mi pedig reformátusok azt válaszoljuk a századik Zsoltárra, hogy azért vagyunk az Úr népe, mert Jézus Krisztusban kiválasztottak vagyunk. Ugyanúgy a negyedbeni kártré első kérdés feleltében elhangzik, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul eleget tett. Kiemelendő még ebből az igéből az ötödik vers. Olyan szépen fogalmaz a Zsoltáros, örökké tart szeretete nemzedékről nemzedékre. Két dolgot jelent ez. Egyrészt az, hogy Az ember megtapasztalja Isten szeretetét a földi zarándokútján, minden nap gondoskodását, szinte perszől persze az, hogy ő vigyáz az életünkre. És amikor majd ennek a földi világnak a kapui lezárulnak előttünk, akkor pedig az üdvözítő kegyelmét fogsz megtapasztalni. Másrészt pedig arról szól ez a zsoltár, hogy nemzedékről nemzedékre tart Isten kegyelme. Utak örökké, hogy nemzedékről nemzedékre tart Isten kegyelme. Hogy mondjak el egy történetet. Egy lelki pásztor a templomunk alapításának az három ünnepét elmondta, hogy az első gondoknak az unokája, dédunokája éppen abban az esztendőben konfirmál. Nemzedékről nemzedékre tart az úr szeretete. És ez ilyen konkrét dolgot jelent, hogy ahogyan megtartotta Isten az apákat, a nagyapákat, a dédapákat, ugyanúgy fogja megtartani a fiatalokat is. Ha mi hűségesen ragaszkodunk az élő Istenhez, és minden örömünkben, bánatunkban, nehézségünkben az ő népe vagyunk. Kiterjesztető ennek a zsoltárnak az üzenete a szent szolgálaton túl minden gyülekezeti szolgálatra. Erről szeretném a mai Isten tiszteletet beszélni. Azért jutott eszembe a századik zsoltár, mert a napokban egy éjszaka két nagyon érdekes álmot álmodtam. Az egyik álom az volt, hogy valami nagy ünnepség van, hatalmas sorba mennek az emberek, ott vannak az egyházi vezetők, ott van mindenki. Elég későn érkeztem, nyilván a sor végén kellett volna megállnom, és akkor kitaláltam azt, hogy fogok egy cserepet, amiben valami kevés föl van, és mintha valami fontos dolgot csinálnék, szépen előre megyek a cserépbel, és sor elére kerülök. A felébredtem, aztán újra elaludtam, a másik álmom pedig az volt, hogy valahogy ott vagyok a teológián, és látom, hogy a teológia mellett földugnak egy hatalmas, földugnak egy kicsi földalagot, de egészen pici. És valakinek el kéne gerebézni. És tudom, hogy nekem kéne elgerebézni, és szépen tovább megyek. Az első, ami elgondolkoztatott, hogy tényleg mi lakik az ember? Nagyon sokszor, ami bennünk lakik, az az előjön. Figyeljük meg a szolgálatainkat. Hogy nagyon sokszor a szolgálatunk sem áll másból, mint az, hogy fogunk valamit, amivel megmutatjuk a munkánkat, és akkor megpróbálunk annak az örügyén egy kicsit előbb lejönni. Úgy tenni, mintha valami nagyon fontosat csinálnánk, és akkor az ember a sorban egy kicsit megelőzi a többieket. A szolgálatunkban is mennyire benne van a fontoskodás. És még a legalázatosabb szolgálatban is ott van az uralkodás. És ez mindenünk megfigyelhető. A családunkban is. A nyári hitmélyítő héten. Megfigyeltem, hogyha a hitmélyítő héten felkérünk valakit, hogy készítse el a reggelit, mindjárt ugrik egy illető, aki azt mondja, majd én megcsinálom. De mondom, felváltva fogjuk csinálni. Nem, ő majd csinálja az egész héten. És a hét végén már ő uralkodik annak a kapcsán, hogy ő reggelit készített. És mindent ő akar megmondani, és mindent ő akar képzelni. Figyeljük meg, hogy hányszor az jelenti a szolgálatunkat, hogy azért vesszük a kezünkbe, hogy előre tudjak menni. én álljak a sor elejét. Én irányítsam a többieket. Aztán nagyon gyakran előfordul, hogy csak egy kicsit kéne a dolgokat eligazítani. Elgerebézni, egy kis tűmagot elszállni. És úgy tudunk tovább menni, mintha az nem is a mi útunk lenne. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki ott nagyon aktív, ami szolgálat neki tetszik. A másiknál meg úgy megy el, hogy mindenkinek csak mondja, hogy ez neked kéne nem csinálni. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mi lakik az emberben. Hogy sokszor ez az éjszakai álmunkba jön elő. Milyen a szolgálatunk? Hogyan szoktunk valamit is tenni az Úr gyülekezetében? Azt mondja a 100. Zsoltár, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, örömmel. Ha örömmel teszünk valamit, akkor pontosan és teljesen teszünk. Nem tudom, hogy előfordult a családunkban olyan eset, amikor valaki segített a családanyának. De duzzogva tette. És az édesanyja azt mondta, hogy inkább ne tett, majd megcsinálom. Inkább ne tett. De ilyen élet kellene csinálni. Örömmel kellene végeznünk a szolgálatot. Mert az örömmel végzett szolgálat a legjobb, a legfontosabb, a legprecízebb. Aki a szolgálatot végzi, mondja azt, hogy a jutalmam, hogy tehettem. Ez volt a diakonisszáknak a jelmondata. A jutalma, hogy tehettem. Aki a szolgálatot elfogadja, mindig köszönje meg. Hogy húzzam alá még egyszer, hogy mindig meg kell köszönni a szolgálatot. Nagyon gyakran elfelejtjük, de nagyon védkezünk vele. Ne legyen természetes, hogy a másik a javunkra, a csoportunk, a közösségünk javára végez valami szolgálatot. Hogy tegyek fel egy kérdést. Akkor is meg kell köszönni a szolgálatot, hogyha valaki azt nem tökéletesen teszi, ha közben hibázik, ha ki kell javítani. Aki a szolgálatot végzi, az mondja azt, hogy jutalmam, hogy tehettem. Aki a szolgálatot kapja, az köszönje meg. A kettőt soha ne cseréljük fel, mert abból mindig nagy baj van. Szolgálni azt jelenti, mármint az Úrnak szolgálni. Szolgálni azt jelenti, hogy az ember elfordul önmagát. És a figyelmét a másik emberre összpontosítja. Nekem is van érdekem, nekem is van jogom, valami nekem is jár, ez igaz is, de a szolgálat mindig azt jelenti, hogy az ember ettől elfordul, és lehetőséget ad a másik ember számára. Sajátjáról lemond, hogy a másiknak egy még nagyobb lehetősége legyen. Egy történetet hallottam, és ezt a történetet hagy hozzam ide a gyülekezet elé. Ahogy hallottam, úgy mondom. Egyszer egy gyülekezetben történt egy beiktatás alkalmával, hogy A vendégek, amikor megérkeztek a lelki pásztorok, általában utolsó percben szoktak megérkezni, beszaladnak a többi lelkész közé, ledobják gyorsan a táskájukat, kabátjukat, fölveszik a palástot, már vonulnak is be a templomba. Igen, ám, amikor utolsó percben érkezik egy lelkész, akkor általában minden parkoló a közelben el van foglalva, és jó messze a falu határába ki kell mennie, még ráadásul begyalogolni. És egyszer egy ünnepségre jöttek az ilyen utolsó percre berohanó lelkészek, és döbbenten látták, hogy a templom előtti parkoló teljesen üres. Hát hogy lehet ez? Nézték, hogy meg lehet itt állni. Üres a parkoló, meg lehet állni. Nem jött el senki. Döbbenetes érzésük volt, leparkoltak, bementek, és látták, hogy ott van mindenki, tele van a templom, tele van a gyülekezet. Mi történt? Egyszerűen annyi történt, hogy a gyülekezet tagjai, akik az ünnepségre jöttek, megbeszélték, hogy messze fognak megállni a templomtól. Ők úgyis jönnek korábban, kis sétálva, nem számít, megfogják. És amikor megérkeztek a vendégek, akkor mindenki üresen találta a parkolót. Joga lett volna bárkinek megállni a templom előtt a kapunál, és szépen besétálni a 5 méter? Joga lett volna. Szólt volna valaki, hogyha így tett? Nem szólt volna senki. De éppen ez a szolgálat, hogy a saját jogomról lemondom, egy ilyen pillanat előben, és megengedem a másiknak, hogy elébb kerül, jobb helyzetbe kerül, kényelmesebb helyzetbe, mint amilyenben én vagyok. Ha valakinek ez sikerül megvalósítani, akkor Krisztusi életet él. Ha nem, akkor olyat, mint a többi, átlagos. Jézus Krisztus egész életére ez volt a jellemző. Az egész élete szolgálat volt. Van, aki az idejét adja könnyebben a szolgálat alkalmával. Van, aki a pénzét, a javait, az erőjét. Jézus mind a kettőt adta. Adta a fiatalságát, adta az idejét. Sokszor leírja a Biblia, hogy arra se volt ideje, hogy egyedül maradjon a tanítványaival. Már jöttek az emberek, felfedezték, hogy hol van, hozták a betegeiket, kérték a segítségét. Úgy szolgált Jézus az Úrnak, hogy az idejét odaadta az embereknek. De úgy is szolgált, hogy odaadta mindazt, amilyen volt. És nem csak az anyagi javait, hanem odaadta az életét, odaadta a fiatalságát, a Golgotai kereszten pedig teljesen feláldozta magát a másik emberét. Jézus egész élete ilyen értelemben szolgálat volt. A szolgálatnak a teljességét magában foglalta. Azt is, hogy az Isten imádott, a dicsőítése volt az élete, és azt is, hogy gyógyította a betegeket. Odafigyelt rájuk, diakóniát végzett. Ez a mi életünkben sokszor kiegészíti egymást, vagy szembeáll egymással. Jézus életében egyszerre ott volt mind a kettő. Jézus önmaga odaáldozásával szolgált, és szolgálnak is. És ez a mi szolgálatunknak is az igazi lényeg. A Biblia azt nevezi háladásnak, amikor valaki számból veszi mindazt, amilyen van, örül neki, megköszöni annak, akitől kapta, mert bizonyos abban, hogy mindene, amilyen van, ajándék. Ezt tette a századik Zsoltár szerzője. És amikor végig gondolja, hogy mi mindenért van oka hálát adni, akkor bátorítólag felhívja a gyülekezetet is. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vigadva járuljatok a színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legyelőjének nyája. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk Jézus Krisztus által, neked újongunk most a nemzeti ünnepünkön is. Köszönjük meg azt a jó voltodat és kegyelmedet, amelyel évezredek alatt megtartottad a mi nemzetünket. Köszönjük, hogy tatár és török részben, egyéb más bajokban, háborúban, megtartója voltál a nemzetünknek, és kérünk szépen, hogy ezután is te irányítsd, te vezesd a mi nemzetünk életét. Könyörjünk hozzád, mennyei Atyánk, hogy adj ébredést Magyarországon, hogy minél többen hitre jussanak, a te akaratodat kövessék, neked engedelmeskedjenek. Kérjük szépen azt, hogy legyenek megtérések a mi országunkban. Könyörünk hozzá azokért, akik az országunkat vezetik, a parlamentben végzik a munkájukat. Adj bölcsességet a számukra, hogy a te akaratod szerint tudják cselekedni mindezt. És jó irányba vezessék az országunk. Könyörünk hozzá, Úr Jézus Krisztus! Szenteld meg a mai úrvacsora vételünket, és segítsd, hogy az úrvacsora jegyei vétele által veled kerülünk még közelebbi élő kapcsolatban. Amen. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, minden jó voltodért, kegyelmedért, amelyen már eddig is megtartottál bennünket. Köszönjük a hosszú szárazság után ezeknek a napoknak az esőjét. Köszönjük, hogy felfrissülhetett a természet. Köszönjük, hogy ebben is a te gondviselő kegyelmedet, szeretetedet láthatjuk. Légy áldott, Úrunk Istenünk, azért a sok jó ért, amit már eddig is adtál nekünk. Kérünk tőle áldást azokra, akik házasságuk közös indulásánál vannak. Kérjük, hogy áld meg őket, kísérd el őket életük útján. Így kérünk tőle áldást a szolgálatosokra, segítsd őket arra, hogy a te akaratod szerint tudják megerősíteni azt az ígéretet, amelyet szüleik, keresztszüleik nevükben helyettük tettek a megkeresztelésük alkalmában. És könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, hogy légy segítségünkre, most, amikor újra elkezdhetjük a templom körüli munkálatokat, segíts, hogy minden a legnagyobb rendben történhessen mindezek közepette. Amen. mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyekben, úgy a
Földön
is. Mindennek kenyerünket add
meg nékünk
ma, és bocsássák meg a bűneinket,
kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű alapozó szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az jó orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az jó orcáját te rejár, és adjon néked békét.